Kedves hallgatóink, a második Zsoltár magyarázatát hallják a következőkben Dezső Attila sátor alja újhelyi református lelkipásztortól, a riporter Jászter Beáta.
Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában, így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem. Az én fiam vagy, fiammá tettelek ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt. Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok ti, bírái a földnek. Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vigadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Így szól a második Zsoltár. Ez egy király Zsoltár. Mit jelent az, hogy király Zsoltár?
Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. A Bibliának van egy ilyen korpusza a Zsoltárok könyvén belül, amit király Zsoltároknak nevezünk, ilyen mondjuk a második Zsoltár, vagy a 18. Zsoltár, a 45., a 72., vagy a 110., akár a 21. Zsoltár is. Tehát a bibliai király Zsoltárok kifejezés alatt azokat a Zsoltárokat értjük, amelyek kifejezetten Isten királyi uralmát, a földi királyokat, vagy az eljövendő messiást, Jézus Krisztust, mint királyt ábrázolják. Szóval a királyok, mint uralkodók, és Isten, mint az ő királyi hatalmát kifejező lényeges szereplők jelennek meg ezekben a zsoltárokban. Ez azért is nagyon fontos nekünk, mert számunkra az, hogy Krisztus, ugye ez a kifejezés, ez azt jelenti, hogy felkent. Az Ószövetség idején tudjuk azt, hogy három tisztségben volt jelen ez, hogy valakit szent olajjal felkent. Ilyenek voltak a főpapok, ilyenek voltak a proféták, és ilyen volt a király is. És például nekünk, reformátusoknak nagyon szép, hogy a Heidelbergi KT 31. kérdésében ugye fel is tesszük a kérdést, hogy ugye miért nevezzük őt Krisztusnak. Krisztus hármas tisztségével kapcsolatosan a válasz egyik része az így hangzik, hogy azért, mert őt az Atya Isten rendelte és Szentlélekkel felkente örökké való királyunká, aki minket igéjével és lelkével oltalmaz és megtart. Tehát amikor a második Zsoltárt olvassuk, vagy a király Zsoltárokat olvassuk, akkor párhuzamosan nekünk jó Jézus Krisztusra gondolni, hiszen ezek a Zsoltárok profétikusan őre mutatnak előre.
Így van, Messiás Zsoltárnak is nevezzük ezt a második Zsoltárt, mert annyira tisztán és pontosan Krisztusra mutat.
Igen, hát ugye az első Messiás Zsoltárról beszélünk, amikor ezt a Zsoltárt veszük alapul, hiszen tulajdonképpen Krisztus, mint Isten szíve szerinti király uralkodik a világon és a népeken, és hát addig, amíg majd ezt fogjuk látni itt a második Zsoltárban, hogy míg a királyokat csak adoptálja majd az Isten, tehát adoptált fiai, örökbe fogadott fiai lesznek, addig Jézus Krisztus Istennek az egyetlen fia, és hát tulajdonképpen éppen nincs idő arra, hogy úgy mindent részletében áttárgyaljunk, de azért úgy címszavakban mondok néhány hasonlóságot ugye a földi király és Krisztus között. Tehát a király koronát kap, Jézus tövis koronás királyunk. Aztán a királynak szolgáltak az alattvalók, Jézus azért jött, hogy ő szolgáljon. A király elfoglalja a trónját, Jézus is elfoglalja a trónját, ami a Golgotai kereszt volt ugye itt a földön, így lett számunkra szabadító, megtartó, felkent királyá, és tényleg azt mondom, hogy ezek csak ilyen pár dolog, de ezekből is érezzük azt, hogy azért a földi király és a mi nagy királyunk, a dicsőséges mennyei királyunk között azért óriási a különbség.
Nagyon erőteljes kérdéssel indít. Miért tombolnak a népek? Jogos ez a kérdés, és nagyon aktuális.
Igen, és ez a tombolás, ami a Zsoltárban szerepel, azért az mindenképpen arra a procedúrára utal, amit nem tudtak elfogadni akikről a Zsoltáros ír, hiszen az ókorban egy királynak a beiktatása, egy királynak a, mondjam így, hogy a hivatalba helyezése, az egy rendkívül összetett procedúra volt, és én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy értsük ezt a második Zsoltárt, tehát egy kicsit nézzük végig, hogy milyen lépései voltak annak, hogy a király egyáltalán hatalomba kerülhessen. Tehát először is a király jelöltnek kíséretével és a papokkal, meg az előkelőkkel, meg a népnek a tagjaival az Isten elé kellett állnia. Aztán miután ott voltak már az Úristen előtt, akkor a pap, vagy a próféta, vagy általában a főpap vette a szent olajat az olajos szarúból, rácsorgatta a királynak a fejére, rátette a jobb kezét, és megáldotta a királyt. Így kente fel tulajdonképpen Izrael királyává. Aztán ezután a király ez megkapta a négyszert, ugye ez a négyszer, ez a koronát jelenti, amit a fejére helyeztek, és megkapta az úgynevezett édútot, ez az édút, ez egy ilyen írásos bizonyítvány volt arról, hogy Isten elfogadta őt királyként, és hogy fiává fogadta, ez ugye ez az édút, ez egy ilyen hivatalos bizonyítvány erről, és ez az édút tartalmazott egy ígéretet is, hogy az új király az Isten erejével fog győzedelmeskedni minden ellensége felett. És ez egy olyan díszes lemez volt, amit ugye hát a mellkasán hordott az akkori király. Na most miután ez is megtörtént, akkor kezébe adták a királynak a jogart, ami nem volt más, mint egy ilyen díszes vasvessző. Ugye most már értünk pár dolgot itt a Zsoltárból, és az úr, valamint a nép vezető jelölt egy-egy csapással össze kellett törnie neki néhány ilyen cserép figurát, amik az ellenséget ábrázolták ki. Tehát egyszerűen oda állították elé ezeket az ellenségeit, ezeket a cserép figurákat, ami az ellenségeket szimbolizálta, és akkor egy-egy csapással összezúzta az összeset. Így vette át a bírói hatalmat is a király a nép fölött. Aztán megfújták a kürtöket, és mindenki nagy hangon kiáltotta, hogy éljen a király, és ez azt jelentette, hogy a nép is elfogadta az Isten választottját, tehát itt kezdődik az első, hogy nem morgolódtak, hanem felújjongtak mindenki egy hangon szinte. Aztán ez követte az, hogy ennek a királynak és a kíséretének be kellett vonulni a palotába, és az új király elfoglalta a trónt, ráült a trónra. Ugye az a lényeges, hogy Izrael királya az mindig is Isten volt, és Isten is maradt Izraelnek a királya, ezért az új király, az örökbefogadott fiú, az a fiú atyának a trónjára ült, tehát az Isten trónjára ült rá. Dávid óta ugye ezt a trónt Dávid trónjának nevezzük, és miután a király elfoglalta a trónját, és akkor most jön ugye a lényeg, hogy a magasabb hivatalnokok betöltői kifejezték az ő hódolatukat, egyenként odajárultak a király elé, és hát megcsókolták a királynak a lábát. Itt olvassuk a Zsoltárnak a végén, csókoljátok a fiút. Tehát, hogyha a miniszterek és az egyes városállamok királyai kifejezték a hódulatukat, akkor általában az új uralkodó megtartotta őket a hivatalukba. Így mondták, hogy megtartotta őket a király. Hát, ha valaki meg nem tartotta fontosnak ezt a hódulatot, vagy elutasított ezt a hódulatot, akkor ő felségárulónak számított, és nagyon hamar kivégezték. Tehát ezen a hódolaton, a morgolódáson vagy a dicséreten élet és halál múlott abban az időben. Így zajlott le egy királyi beiktatás az Ószövetség idején, és akkor innét jutunk el oda a kérdés, amit Beáta mondott, hogy ez egy nagyon aktuális dolog. Mert hogyha azt nézzük, hogy mennyire zilált világban élünk, akkor azt látjuk, hogy a felkent ellen szól ez az ógulódás, amit mi, a Krisztus teste tapasztalunk a saját bőrünkön. Ugye Pál apostol, amikor rohant a damaszkuszi úton, és Jézus megállítja, akkor azt kérdezi, hogy Saul, miért üldözöl engem? Ugye nem Jézust üldözte, hanem az egyházat üldözte. Jó, de is Jézus mégis azonosítja magát így az egyházat. Miért engem üldözöl? Mi bajod van? És valahogy itt is ez van, hogy a második Zsoltárban, amikor a népek háborognak az Isten ellen és az ő felkentjén, akiről most már egyértelműen tudjuk, hogy Jézus Krisztus, akkor ezt is az egyház érzi ebben a mai világban. Úgyhogy a kérdés nagyon konkrét volt, igen.
Azt kérdezi a Zsoltár, milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Mi az, hogy hiába valóság?
Én valahogy úgy fogalmaztam meg magamnak itt a második Zsoltár tanulmányozása közben, hogy a hiába valóság az Isten nélküli kapcsolatot jelenti. Tehát beszélek az Istenről, de igazából nincs kapcsolatom az Istennel. A Zsoltár valahogy azt szeretném megfogalmazni, hogy hiába valóságra törekszik mindenki, aki ki akar kerülni a felkent király uralma alól. Ez valahogy úgy kell elképzelni, hogy amikor az új király trónra lépett, akkor mindig voltak akkor is ellenlábasai, és ilyenkor a király ellenségei így elkezdtek szövetkezni, cukkolták egymást, húzták, idegesítették egymást, vehemensen beszéltek, ugye hát ez nem egy ismeretlen dolog, hogy még ha nagyon sok minden így különbözik is az emberben, de amikor valakit gyűlölni kell, akkor olyan nagy egység tud kialakulni, ami elég szomorú. Tehát látjuk itt is a Bibliában is így van, hogy úgy érvelnek az Isten ellen és a felkentje ellen, hogy megkötözve érzik magukat, hogy megkötöz bennünket ez az Isten. Olyanok vagyunk neki, mint az állatok. Ezért kiabálnak, hogy vessük le magunkról ezeket a köteleket, hogy oldozzuk el itt magunkat, legyünk szabadok. Tehát szabadok akarnak lenni, függetlenek lenni az Atyától, az Istentől. Hát ez a hiába valósága. Nekem a tékozló fiú története jut eszembe, aki aztán nagyon független akar lenni már az apától, ismerjük a történetet, és hogy ez a tékozló fiú története olyan szépen el is mondja, hogy mi vár azokra, akik ebben a nagy elszakadásban, ebben a nagy függetlenségben akarják kiélni a dolgaikat. A halál közelébe kerül ez a fiú, és hogyha nem lenne ott az atyának az irgalma, akkor az a tékozló illetőek azt hiszem, hogy mind a mai napig oda vesznének. És hát ebből mi sem vagyunk kivételek. És éppen ezért, ugye, hogy mi ez a hiába valóság? Hát a Szentíró értetlenül teszi fel a kérdést, hogy ti normálisak vagytok, hogy ki akartok kerülni a felkent uralmal, de miért? Maga a szó, a héber szó, ami itt szerepel, a hiába való viselkedésre, az tulajdonképpen annyit jelent, hogy üresség, tartalmatlanság, semmis dolgokra való igyekezet. A Zsoltár elsőrenden tehát arról beszél, hogy akkor a felkent király teszi igazából tartalmassá egy embernek az életét. Isten szemében, most már akkor így mondom új szövetségi népnek, hogy a Krisztus nélküli, az ő lélekkel felkent Krisztusától elszakadt élet, hát az ilyen üres élet, az ilyen tartalmatlan élet, olyan hiába való élet, lehet, hogy nem leszek most nagyon népszerű, de muszáj, hogy kimondjam ezeket, hogy a Zsoltár nagyon egyértelműen beszél arról. Nagyon sokan el tudják mondani azt, hogy nem csak a kereszténységen belül van élet, meg tartalmas életet lehet élni Jézus nélkül is, mert hát én a gyerekemért élek, meg én a munkámért élek, meg én a családomért élek, meg az életem tele van izgalmas kalandokkal, nem unalmas az, amit én csinálok. Hát ez a vanitátum vanitás, ez a hiába valóságok hiába valósága, ez erre a földi életre, az emberek csodálatához elég, de nagyon jól kivívja ez az Istennek a haragját. Tehát azért látjuk itt a második Zsoltárban, hogy Isten kineveti őket, tehát egyszerűen feldühödik az Isten ezen a magaviseleten, és hogy persze lehet itt mondani sok mindent, de aki mindent elkövet, hogy függetlenítse magát az Istentől és az ő felkentjétől, és elutasítja Krisztust, a királyt, az a saját vesztébe rohan, erről beszél ez a messiási Zsoltár. És hát én azt gondolom, testvérek, hogy amikor úgy a saját életünkre gondolunk, és a saját megtérésünk előtti időszakra gondolunk, akkor úgy van vele az ember, hogy jó, nekem megvan mindenem, hogy nem hiányzik semmi. De igazából csak amikor megtaláljuk a Krisztust, amikor ki tudunk vele békülni, amikor le tudunk előtte borulni, akkor telik meg igazi kincsekkel az életünk, akkor lesz igazán értelmes, akkor kerül helyére minden az életünkbe, és ezt meg fogják látni a többiek is. Én amikor ezt így átéltem, akkor értettem meg a református énekünknek a drága mondatát, hogy a bűn szolgálja az gyáva rab, mert megkötöz bennünket a gyűlölködés, megkötöz bennünket az egymás hergelése, cukolása, de a Krisztus szolgálja az a szabad. És itt a második Zsoltár ezt teszi fel, hogy akkor most rabszolga akarsz lenni, vagy szabad akarsz lenni. Valahogy úgy van ez, hogy aki nem lesi a király szavát, aki nem indul az oldalán a harcba, aki nem akar a Krisztushoz tartozni, aki vigyorogva hallgatja azt, amikor az urat káromolják, vagy mocskos viccekben megemlítik az Istennek a nevét, hát az még mindig a lázadás állapotában van, az a hiába valóságot keresi, az a bűnben van, akármennyit is imádkozik, meg akármennyit is jár templomba, meg ő lehet akármilyen vezető pozícióban. A zsoltáros azt hiszem, hogy nagyon komoly megtérésre hív bennünket.
Az én fiam vagy fiammá ma tettelek téged, kért tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Nagyon világosan, nagyon logikusan és nagyon határozottan megmondja az Úr ebben a zsoltárban, hogy ki kell nekünk követni, kinek az útját kell járnunk.
Igen, és hát, hogyha megértettük most az előbb, hogy mi az a hiába valóság, meg a hiába valóságra törekvés, akkor innentől kezdve mi már nem távolodni akarunk Jézus Krisztustól, hanem közeledni akarunk Jézus Krisztushoz, hiszen, amit Beáta most itt az előbb felolvasott, akkor ez pontosan arról beszél, hogy Isten, amit mondott a felkentről, az ő igéjén keresztül akarja megtartani a népeket, bennünket is. Nekem nagyon tetszik Istenben az, hogy ő még a lázadókat sem akarja otthagyni a hiába valóságban. Ő Krisztus nélkül nem akar, hogy elvesszenek ezek az emberek, hanem kijelenti, hogy ő a felkentnek adja, sőt, már a felkentnek adta a népeket, és én valahogy ebben a kegyelmet látom meghirdetni itt ebben a zsoltárban, hogy az Isten nem gyönyörködik a bűnös embernek a halálában, hanem azt akarja az Úr, hogy ez a bűnös megtérjen útjáról és éljen. És nekem annyira tetszik az is, hogy Isten nem fenyegetőzik, nem dühöng, hanem egyszerűen bemutatja Jézus Krisztus, bemutatja a felkent királyt. Olyan jó, azt mondja, én tettem őt királlyá Sion szent hegyén. Ő az én fiam. Aztán ővé mindenem. Ő a győztes király. Az ellenségeit sorra összetöri. Aztán, ha kéri, neki adom a nemzeteket. Ugye itt most már érezzük, hogy itt nem egy ószövetségi izraelita királyról van szó, hanem hogy ez egy igazi profícia. Ha kéri, akkor neki adom a nemzeteket, és ha kéri, akkor téged is neki adlak. És olyan jó, hogy aki egy kicsit is olvasta már az Új Szövetséget, Jézus főpapi imádságát mondjuk a János evangéliumában, akkor azt tudja, hogy Jézus el is kért bennünket az atyától, annyira nagy dolog, és olyan jó, hogy átadatott neki minden mennyen és földön. Szóval nem tudom ki, hogy van vele, én csak a második zsoltárnak így a mélységébe így belemenve azt látom, hogy nekünk nem egy kegyetlen királyunk van Krisztusban. Tehát Krisztus nem egy zsarnok, nem egy erőszakos, aki elől menekülnünk kellene, akinek a kötelékeit valahogy le kellene rázni magunkról, hanem ez a Krisztus egy értünk imádkozó, egy értünk szüntelenül közben járó szerető király, aki úgy szeretett minket, hogy tudjuk, hogy még az életét is odaadta értünk, pedig az ellenségei voltunk. Ugye azt mondja, hogy nem az a szeretet, hogy mi szeretjük egymást, hanem az a szeretet, hogy mikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt, senki nincs olyan, aki hitbe születhetett volna bele. János evangéliumában Krisztus kimondja, és most megpróbálom felolvasni, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és most már elhitték, hogy te küldtél engem. Én őértük könyörgök. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, még egyszer mondom, akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál. Ugye a János evangélium a 17. fejezetében, mit olvasunk itt, Jézus azt mondja, az Atya neki adott lelkeket, embereket. Tehát a napnál is világosabb a második zsoltár tanulmányozása és a János evangélium a 17 alapján, hogy Isten Krisztuson keresztül akarja megtartani az embert, Krisztuson keresztül akarja megtartani a világot, nincs más út, ami megtartatásunkra. Olyan szépen mondjuk, hogy életemben, halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak a tulajdona vagyok. És hogyha megértettük, hogy ki ő, és hogy mit kíván tőlünk, és miután elfogadtuk őt királynak az életünk fölött, akkor igenis hitvallássá lehet, hogy nincs ezen a világon, és nem is adatott az embernek az ég alatt más név, aki által megtartatásunk lehetne, hanem csak is a felkent Jézusnak a neve, a királynak, a király Krisztusnak a neve. Éppen ezért én arra bátorítom a rádióhallgatókat, hogy testvérek, kutassuk a Krisztusról szóló kijelentéseket, hogy ismerjük meg őt mind jobban, az Ószövetség lapjain is, mert az Úr akarja, hogy ismerjük őt, és aki igazán megismeri a Krisztust, az már nem lázad ellene, az már nem akar megszabadulni a Krisztustól, hanem azt akarja, hogy még közelebb hozzád, még közelebb, hogy benned akarok élni, és veled akarom élni a mindennapjaimat, mert benned van minden, amire nekem szükségem van. Szóval ismerjük meg ezt az Urat, erre hív ez a Zsoltár.
És a végén is kapunk egy nagyon szeretetteljes figyelmeztetést. Térjetek észhez és okuljatok. Nem szabad kikerülni Krisztus uralma alól, mert hogy ez az egyedüli menedékünk. Így tudunk élni nem csak ebben az életben, hanem majd az örökké valóságban is.
Így van, hát ő az egyetlen menedékünk, valóban így van. Okuljatok, magyarul térjetek észhez. Nagyon sokszor az a probléma, hogy nem ismerjük igazán a dolgokat, nem tudjuk, hova tegyük. Beszéltünk itt az elején arról, hogy amikor a királyhoz oda mennek, akkor a királyá megválasztásának, a ceremóniának a vége az, hogy akkor letérdelnek és megcsókolják a fiút. Olyan szép a héber szöveg, amit valahogy így kellene jobban fordítani, hogy csókoljátok a fiút, nehogy ő haragudjon meg, és nehogy ti vesszetek oda. Óriási a különbség, hogy az elején még a felkent ellen lázadók azok, akik haragudnak, és a királynak a vesztét kívánják, és itt a végén pedig arról van szó, hogy hát nem egy szinten vagyunk, amikor mi a Krisztus ellen vagyunk, meg az Isten felkent ellen vagyunk, hanem azt mondja, hogy csókoljátok a fiút, nehogy ő haragudjon meg, és nehogy ti veszetek oda. Mit jelent csókolni? Ugye ez a proszkünézis a Bibliában, ugye ez azt jelenti, hogy valaki letérdel, és homlokával megérinti a földet, szinte ez az a legmélyebb megalázkodás, amitől lejjebb már nincsen, és ez azt jelenti, hogy lélekben és igazságban kéri az Atya, hogy imádjuk őt. Ez jelenti megcsókolni a Krisztust. Meg lehet csókolni a Júdás csókjával is. Az ugyanolyan halál a vége, ugyanolyan elveszés a vége, mint azoknak, akik meg se csókolják a fiút, hanem ignorálják, és azt mondják, nem kell nekem ez a Krisztus, nem kell nekem ez a király. De hogy egészen más az, hogy mikor van lehetőségem bevallani előtte minden bűnömet. Van lehetőségem vele rendezni mindenemet. Most van a lehetősége elmondani neki, hogy bár eddig morogtam, bár eddig úgy gondoltam, hogy nyűg vagy a nyakamon, Jézus, én nem akartalak, és én nem akartam templomot, és én nem akartam a Bibliát, és nem akarok imádkozni, és stb. De rájöttem most, hogy csak általad van bemenetelem az örök életre, ezért lehet elmondani, hogy én most az igazsággal megcsókollak, várom azt, Uram, hogy megtartatásba legyen részem, hogy ments fel engem ebből a sok mindenből, ebből a bűnből, ebből a lázadásból, ebből a morgolódásból, amiben benne vagyok minden nap. Szakítsd meg azokat a gyűlölködő kapcsolatokat, amikbe úgy bele tudunk menni, amikor egy valakit kell gyűlölni, sok mindenben nem értünk egyet, de ebben nagyon, és akkor minden erőm benne van, szabadíts ki ezekből, és törd össze azzal a vasveszővel az én nagy ellenségemet, a sátánt, amelyik megpróbál minden erővel valahogy engem úgy elrántani te tőled. Mert ez a célja, hogy aztán én vesszek el, hogy most már látom ezt, Úr Jézus, és kérlek, ments meg. Aki így tudja a második Zsoltárt lezárni, hogy ezt tudja imádkozni, az értette ennek a Zsoltárnak a lelki üzenetét.
Köszönöm szépen a magyarázatot, áldás békesség!
A 8. Zsoltárral fogunk foglalkozni a következő alkalommal, ha az Úristen megsegít bennünket, addig is áldás békesség mindenkinek.
Kedves hallgatóink, a 2. Zsoltár magyarázatát hallották az imént Dezső Attila Sátoraljai újhelyi református lelkipásztortól, a riporter Jászter Beáta volt.